Tehát a különböző korok nagy egyénségei a hazai és a világirodalomban írók sorát ihlették meg. Egy Nagy Sándor, Julius Cézár, Nagy Károly vagy Bonaparte Napóleon életútjáról számos irodalmi mű született, míg a kisebbekről általában csak a történelemkönyvek és a gyászbeszédek emlékeztek meg. Most viszont egy ritka kivételről szeretnék beszélni, egy olyan emberről, akinek a képességei és akit a képességei és a politikai teljesítménye alapján nem lehet a legnagyobbak közé sorolni, ám mégis állandó témát jelent az ő életútja a szép irodalom és a filmművészet képviselői számára. Ez az uralkodó Ferenc József volt, az ő alapját szeretném bemutatni egy magyar író Mikszáth Kálmán művei alapján. Tehát először is kezdeném azzal, hogy ki volt Ferenc József. Tehát Ferenc József neve ugye elválaszthatatlanul összeforrt egy olyan időszakkal, amit úgy hívnak, hogy boldog békeidők. Amit olyan dolgok jellemeztek, hogy kávéházak, vasutak, vasúti indítóházak, historizáló építészet, a katonazenekar, amik térzenét ad rendszeresen, és egy nyugodt és békés kiegyensúlyozott fejlődés biztosít. Tehát Ferenc József tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az állandóságnak és a kontinuitásnak vált ekkoriban a szimbólumává. Na most, ha megnézzük politikai szempontból az életét, és különösen, ha magyar szempontból nézzük a politikai Ferenc József életét, akkor az életút már nem volt ilyen egyenletes, és nem volt ilyen zökkenők nélküli. Ha most magyar szempontból nézem Ferenc József életútját, akkor itt három időszakot szeretnék megkülönböztetni. Az első 1830 és 48 közötti időszakot, a másik 1848 és 67 közötti, a harmadik pedig 67-től 1916-ba bekövetkezett haláláig. Nézzük az elsőt. Tehát az első időszak ugye 48-ig terjedt, tehát Ferenc József egy ifjú főherceg, ide jön Magyarországra, felszólal a pozsonyi országgyűlésen, a magyarok ugye lelkesednek, rendkívül jó hatást kelt a korabeli rendekben, tehát még az is felmerül esetleg, hogy milyen jó lenne esetleg egy ilyen tehetséges ifjú uralkodó a számunkra. Mert ugye hát akkoriban is már szóba került, hogy ki lesz vajon a szerencsétlen, kissé gyenge elmélyű 5. Ferdinánd utódja. Elkövetkezik Ferenc József életének a második időszaka, ami 1848-tól 67-ig terjed. Tehát 48 decemberében történik egy nagy váltás, ugye 5. Ferdinándot lemondatják, Ferenc József trónra kerül. Ezt a magyarok nem fogadják el, ettől kezdve Ferenc József számukra egy trombitorló, zsarnok tulajdonképpen, aki a törvényes magyar uralkodó helyére lépett, és hadat indított ugye az ország ellen. Nem akarok belemenni 1848-49 harcaiban, itt azért annyit meg kell említeni, hogy a magyaroknak köszönhetően Ferenc József elszenvedett egy-két elég nagy megaláztatás, gondolok itt arra, hogy orosz cári segítséget kellett kérni, ennek készcsok volt az ára Varsóban, gondolok itt arra, hogy Görgei az oroszok előtt tette le a fegyvert, úgyhogy erre a válasz ugye a kivégzések, bebörtönzések és az ország alkotmányának megszüntetése. Ez tart egészen durva 1867-ig. Vannak ugye kísérletek, hogy Magyarországot beolvasztani, de ugye Ferenc Józsefnek ez nem sikerül. Európában pedig nagyon nagy politikai pofonokat kap, elsősorban a német és az olasz egység révén, úgyhogy 1867-ben Ferenc József rákényszerül arra, hogy kiegyezzen a magyarokkal. 1867 után ugye már egy alkotmányos uralkodó, szép lassan a zsarnokból a magyar királlyá válik, nem csak jogilag, hanem az emberek fejében is. Szép lassan Ferenc Jóskává szelidül, akinek kint lesz a képe a parasztportáknak a falán, és nem csak a hivatalokban. Na most, hogy nézett ki ez a dualista rendszer Ferenc József szempontjából? Tehát először is. Ugye azt szokták által mondani, hogyha megnézzük azt, hogy az uralkodó milyen szerepet töltött be a korabeli európai államaiban, akkor két véglet létezik. Az egyik Anglia, ahol egy alkotmányos monarchia van, tehát az uralkodó gyakorlatilag azt csinálja, tehát uralkodó megkapja a tiszteletet, uralkodik, de nem kormányoz, tehát gyakorlatilag nem dönt semmiben. És ott volt a másik véglet, Oroszország, ott pedig egy abszolútista uralkodó volt a cári trónon. Na most az osztrák-magyar monarchia valahol a kettő között volt, itt lehet vitatkozni, hogy melyik, mihez volt közelebb, vagy mennyire volt közelebb, de a lényeg az, hogy egy ilyen hibrid volt. Tehát ugye egyrészt volt szólásszabadság, volt sajtószabadság, voltak választások, idővel lett általános választójog. Ugyanakkor az uralkodónak nagyon komoly politikai szerepe maradt. Tehát mire gondolok itt konkrétan? Tehát például a hadsereg kérdése. A hadsereg az uralkodó kezében maradt. Az uralkodó döntött a kinevezésekről. Tehát míg Angliában például az volt a szokás, hogy aki megnyerte a választást, annak a pártnak a vezetőjét nevezték ki. Magyarországon nem így volt. 1905-ben például megnyerte az ellenzék a választást, és nem nevezték ki az ellenzék vezetőjét. És tényleg Ferenc József ugyanakkor annak ellenére, hogy komoly politikai szerepe van, őt semmiféle politikai felelősség nem terheli, tehát nem lehet bírálni, nem lehet támadni, nem lehet az elmozdítását kezdeményezni. Tehát azt lehet mondani, hogy van, sok mindenről dönt, lehet vitatkozni arról, hogy ez a döntés mennyire rajtamult, mennyire engedett teret az embereinek. Én gondolom, ez egy másik téma lesz. Még valami, Ferenc József számára a népszerűség nem fontos. Tehát ő úgy indult, hogy Isten kegyelméből való uralkodó, abszolútista uralkodó, tehát nem érdekli azt, hogy az embereinek tetszik, vagy nem tetszik, amit csinál. Ennek megfelelően még 1867 után is meglép olyan lépéseket, ami az országban iszonyatos felzúdulást vált ki. Apró dolgok például, tehát ilyenekre gondolok, hogy ott van a Henci emlékszobor. Henci volt, aki 1849-ben szétlövette Pestet, ott áll az emlékszobor, rendszeresen megkoszorúzzák ezt az emlékszobrot. Amikor tüntetés van, zavargások vannak Pesten, akkor ezek után Ferenc József azzal honorálja ezt, hogy aki például Henci szobrát megkoszorúztatta, az például előlépteti. De vannak még egyéb dolgok is egyébként, tehát például semmiben nem tartott volna, amikor idejött például Budára országgyűlés nyitni, hogy mondjuk a magyar zászlót rakja ki, és ne a császári zászlót. Ezek a kortársak rendszeresen őrjöngtek, szó szerint nagyon nagy volt a felzúdulás, és rendszeresen, és még lehetne hosszan sorolni ilyen apró gesztusokat, amivel Ferenc József időről időre olajat öntött a tűzre. Tehát az uralkodóról most röviden ennyit, és most akkor Mikszátra térnék át. Tehát ugye Mikszátról ugye tudjuk, hogy alapvetően egy szép író volt, tehát általában ott, ahol ugye szólásszabadság meg a sajtószabadság nem teljes, ott általában a szép irodalmi művekben sok mindent be lehet csomagolni. Tehát ezt Mikszát is megtette bizonyos esetekben. Bár nem szorult rá olyan mértékben, mint mondjuk az egyik vagy másik diktatúrának az írói. A másik, Mikszát, tehát a szép irodalmi művei mellett írt népmeseszerű elbeszéléseket, meg ilyen apró anekdotákat, ezeket általában az uralkodó családdal írta, és ami nagyon fontos volt, Mikszát gyakorló zsurnalista volt, tehát egyrészt szerzett tudósításokat, egyrészt írt tudósításokat, és rendszeresen írt publicisztikákat is, különösen még az 1870-es években. Később egy kicsit vegyítette a kettőt, valahol ebből lettek később a parlamenti karcolatai. Tehát visszatérve Mikszátra, tehát úgy gondolom, hogy egy alapvető dolog az, hogy az újságíró milyen információkhoz tud hozzájutni. Na most Mikszát, tehát hogy mondjam, főleg akkor, hogyha valaki politikával foglalkozik. Mikszát számára is ez egy létkérdés volt, úgyhogy itt két dolgot kell megemlíteni, ahol Mikszát, mint újságíró információhoz jutott. Az egyik és legfontosabb dolog, ugye 1878 és 81 között ő Szegeden dolgozott, a Szegedi Hírlapnál. Jön 1879-ben a Szegedi Árvíz, ez következik a város újjáépítése, egy királybiztossal, Tisza Lajossal, akinek külön udvara van ott, Ferenc József is rendszeresen megjelenik ott. Tehát azt lehet mondani, hogy Mikszát, mint újságíró, bejárás kap Tisza Lajos királybiztos udvarába, tehát ez egy nagyon jó információforrás jelent majd a számára. Egy csomó belső információhoz hozzájut. A következő, hogy a magyar politikai életet hogy ismerte Mikszát olyan rendkívüli módon. 1881-ben felkérik őt, 81 őszén, amikor megalkult az országgyűlés, hogy megbelekedett egy kollégája, legyen szíves, menjen el és helyettesítse. Mikszát elmegy, azt mondta, jó, elmegyek, aztán ha felgyógyul, akkor mi majd akkor cserélünk. És megjelennek az első írásai, hihetetlen sikert aratnak, és Mikszát meggondolja magát. És azt mondta, hogy és attól kezdve ott maradt a parlamentben, és elkezdett rendszeresen publikálni. Jobba volt a politikai élet minden oldalának képviselőivel. Tényleg szó szerint azt mondta, hogy nem kímélte, tehát szó tényleg azt lehet mondani, hogy nem kímélte őket, viszont az írásainak nem volt pártpolitikai jellege. Mikszát annak idején így jellemezte az írásait, hogy vannak ez ugyanezekben csípős megjegyzések és vágások minden oldalra, de egyik sem származik ellenszemből. Nem a képviselőket üldözöm én, tisztelt ház, és nem a korrupciót, hanem csak az unalmat. Tehát rendszer, Mikszáth később 1887-ben egy képviselő lett, kormánypárti színekben, de klubot szervezett, tartotta a kapcsolat, összejárt a képviselőkkel, akik rendszeresen szállították neki az információkat, ezeket Mikszáth gyakorlatilag megjegyezte, átszűrte, és ezekből írt meg nagyon sok dolgot, nagyon sok érdekes, és azt lehet mondani, egy csípős dolgot a korabeli politikai életről. Ilyen, most csak egy dolgot kell megemlíteni, például egyik kötetéről, a Klub és a Folyosó című könyvéről jegyezték meg, ami szintén ilyen parlamenti karcolatokat, meg anekdotákat tartalmaz, hogy a címe onnan származik, hogy a klubon meg a folyosóról szedte össze az anyagot. Na most Mikszáth a magyar politikai élet összes képviselőjét présbe vette tulajdonképpen, tehát mindenkiről írt valamit, tehát a miniszterelnököktől kezdve a képviselőkig. Az uralkodó sem volt kivétel, de ezt az uralkodó kapcsán ezt nagyon szörmentén csinálta meg. És amikor arról van szó, hogy Mikszáthnál Ferenc József milyen formában jelent meg, akkor itt öt nagy csoportot szeretnék megemlíteni. Tehát az első ilyen témacsoport, ahogy az első ilyen módja, hogy Mikszáthnál megjelent.
Ferenc József.
Ezek olyan típusú írások voltak, ahol az író a királyt, mint embert mutatta be. Hangsúlyozom, amit az emberi tényezőn van a hangsúly. Tehát itt az uralkodót mutatta be, akinek méltóság teljes megjelenése van, a magyar katonai egyenruhában feszít, nyájas, jószívű, ugyanakkor takarékos, rendkívül kötelességtudó, tehát valahol úgy él, mint egy kispolgár. Itt említette gyakran a feleségét, a fiát, és itt említette a család kapcsán több ilyen kis apró anekdotát, ahol mondjuk Ferenc József a kicsit, hát ezt talán nem mondanám azt, hogy hebehúrja, de hát a kicsit fiatalabb és kevesebb élettapasztalattal rendelkező fiát, hát helyre teszi, és életbölcsességet nyújt a számára. Tehát a király szokásait is itt kiemelték, hogy például érdekli, hogy milyen kedves volt, hogy például amikor Jókai beteg volt, akkor érdeklődött utána. Tehát számos ilyen apróságot megemlített Mikszáth, ami tényleg belső információ volt, és amit a parlamentben szedett össze. Tehát emberi tulajdonságairól ennyit. Második ilyen ábrázolás módja Mikszáthnak, amikor a királyt, mint városalapítót ábrázolta, és itt a hangsúly a városalapító volt. Ugye említettem az előbb, hogy 1879-ben ugye Szegedet szó szerint elmosta az árvíz. Na most lehet látni, hogyha valami nagyobb katasztrófa van, akkor manapság ugye az az első, hogy a politikusok megjelennek a helyszínen. Na most akkoriban még nem volt ez a tömegmédia, de a király nagyon hamar megjelent a helyszínen, nagyon jó hatást keltett, tehát Mikszáth azt írta róla, hogy gyakorlatilag egyetlen kegyes szavával föltámasztál Szegedet a sírjából, hogy ő a legnagyobb jótevőnk, aki mennyi jót tett az országgal, és itt már Mikszáth tulajdonképpen Szeged kapcsán ugye Kossuth-tal állított a párhuzamba, és kiemelte azt, hogy Ferenc József az tényleg önzetlenül tette mindent a város érdekében. A harmadik ilyen ábrázolásmód, Mikszáth alkotmányos uralkodóként mutatta be Ferenc Józsefet. A hangsúly az alkotmányos uralkodón van, tehát ő az, aki az alkotmányt visszaadta, és Mikszáth az államalapító Szent Istvánnal állította ennek kapcsán párhuzamba, hiszen, ahogy írta, az 1870-es években századok óta nem volt Magyarországnak népszerűbb és szeretettebb királya, mint ő ma. Na most, ugye említettem, itt Mikszáth úgy állította be Ferenc Józsefet, mint egy alkotmányos monarchiának az uralkodóját. Na most, az alkotmányos monarchiában ugye említettem, annyi a feladat, kormányprogramot felolvasni, a győztes párt vezetőjét meg kinevezni, a minisztereket a miniszterelnök előterjesztése alapján kinevezni, és a törvényeket automatikusan szentesíteni. Na most Mikszáth is így állította be egy kissé Ferenc Józsefet, és ennek kapcsán meg is jegyezte, hogy oda lett minden autoritás a világon. A király arra való, hogy a miniszterek propozíciót aláírja. A törvény pedig a szuverén nemzet és a megkoronázott király egyező akarata. Na most ez így nagyon, tehát hogy mondjam, ez látszólag egy idilli állapot. Mikszáth még azt is megjelenti, hogy Ferenc József a kiegyezés egyik őre, aki figyeli a rendszer működését, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez zökkenőmentesen működjön. Na most, ez volt egy idilli állapot. Na most nézzük, hogy mi volt e mögött a felszín mögött. Tehát itt már későbbiek folyamán a 80-as, 90-es években Mikszáth több olyan, mint parlamenti képviselő, már írt több ilyen apróságot, amit így finoman elrejtett a parlamenti karcolataiban és a tudósításaiban. És ebben jól jegyezte, hogy az alkotmányosságnak voltak korlátai. Tehát egy párat említenék. Egyik a kinevezések kérdése. Például ugye említettem az angol minta, hogy kinevezi a miniszterelnök javaslatára minisztert. Itt pedig mi történik? Itt pedig kijelentik, hogy az egyik miniszter, vagy miniszterelnök kijelentette, hogy a kormánynak nem volt más jelöltje, mint az, akit a király felterjesztett, és akit a király ki is nevezett. De ezen, na most itt gyakorlatilag egy kabinet sorsa azon át vagy bukott, hogy Ferenc Józseffel milyen kapcsolatban van. Tehát 1890-es évek elején, amikor például a polgári házasságról ment a vita, akkor például Mikszáth egy ilyen említést tesz, hogy a kabinet sorsa most a király döntésétől függ, hogy gyakorlatilag hogy fog dönteni ennek kapcsán. Egy idézetet szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, tehát van egy ilyen mondás, idézett Mikszáth egy ilyen mondást, mi bajunk esett, hiszen a király szereti Bánfit. Azt hiszem, hogy ezekben a mondatokban minden benne van, úgyhogy nem véletlen, hogy azt írtam már később, hogy akit a király eldob, olyan, mint a dinnyehéj, azt nem veszi föl már senki, csak úgy szerepelhet, hogy esetleg megbotlik, elcsúszik rajta valaki. De voltak még egyéb dolgok is, tehát Mikszáth is szóvá tette. Igen. Röviden, tehát Mikszáth is szóvá tette a fekete-sárga zászlót, vagy az, hogy például Kossuth temetésére nem adott állami jóváhagyást az uralkodó. Na most, a következő, a magyar király. A magyar királyról annyit, hogy itt a Mikszáth mindig a magyar királyt emelte ki, tehát hogy valahogy érzelmileg azonosulnunk tudjanak egy olyan uralkodóval, aki különösebben azért nem volt odaértünk. Tehát ennek alapfeltétele volt, hogy szemet kellett hunyni bizonyos dolgok felett. Október 6-a fölött, amiről Mikszáth azt írta, hogy magyar lett újra a magyar, a nemzet a király egyetérez. A sír nem okoz oly mélyben sajgó fájdalmat többé, inkább enyhületet, hogy nem hiába haltak el. Na most Mikszáth hoz rendkívül gyakran például ilyen anekdotákat, amivel bizonyítja azt, hogy Ferenc Józsefből egy jó magyar király lett például. Tehát azt írja egy Életképek Bécs vármegyéből című írásában, hogy a szálloda vendégkönyvében úgy jegyezte be magát Ferenc József, hogy Ferenc József király Budáról. Mikszáth konklúziója, íme a magyarok bevették Bécset jobban, mint Hunyadi Mátyás alatt. De hát azt, egy könyvekről szóló írása kapcsán azt írta, hogy még a király se veszi a könyveket meg, de csak kölcsön kéri. Igen, igen, a mi királyunk egészen magyar ember. És volt egy időszak, amikor például a magyar realitás, ugye, a realitás az volt az egyházpolitikai törvények kapcsán, hogy az uralkodó és a nemzet egymásra talál, ez egy rövid intermezzó volt, és amikor valami, és ha tegyük fel, úgy jött ki a lépés, hogy mondjuk a király, mint 1877-ben pohárköszöntőt mondott a cárra, akkor Mikszáth ezt például azzal magyarázta, hogy alkotmányos monarchia van, a király uralkodik, de nem kormányoz, és nem az uralkodói a hiba, hanem azoké, akik kormányoznak, azoké a hamis tanácsadóké. Tehát gyakorlatilag Andrássyt és Tiszát, a két vezetőt tette felelőssé akkoriban, hogy ez a pohárköszöntő elhangzott. Egy pillanatot még akkor, tehát egy fél percet. Záró gondolat, tehát Ferenc József megjelent, még annyit, Ferenc József megjelent valahol, mint használati tárgy is az uralkodói, vagy az embereinek a mindennapjaiban, az alattvalói mindennapjaiban. Tehát volt a Ferenc József érdemrend, volt a Ferenc József kabát, az arcképen mindenhol ott függött. Ugyanakkor mégis azt mondanám, hogy Mikszáth annak ellenére, hogy az 1870-es években még azért, hát hogy mondjam, eléggé ilyen lojalitástól csepegő írásokat közölt, mint kezdő újságíró, később már nem volt ilyen, és úgy gondolom, hogy az igazi véleménye a következő mondat lehetett, ezt elmondom, és utána befejezem, mert a magyar ember lelke két rekesztékből állt, mint ama furfangos kulacsok, amelyekből veresbor folyik, de ha a nyakuknál egy másik rugót nyomunk meg, ugyanaz a kulacs a fehér bor tontja. A király szeszélyétől függ csak, hogy a magyarság a lojalitástól áradozzék, vagy hogy a rebellis rekeszték csapját hagyja ennyitva. Köszönöm a figyelmet.